Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániában egyszerre beszélünk felsőoktatási expanzióról és strukturális válságról. Az egyik oldalon az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb a diplomával rendelkezők aránya, ugyanakkor az egyetemre bejutók jelentős része nálunk nem fejezi be a tanulmányait. A lemorzsolódás sok esetben már az első évben megjelenik, és nem csupán tanulmányi kudarcokról van szó. Gazdasági terhek, megélhetési költségek, pályaválasztási bizonytalanság, mentális egészségi problémák és az intézményi integráció hiányosságai egyaránt szerepet játszanak. A kérdés tehát kettős. Miért csak viszonylag kevés fiatal jut el Romániában a felsőoktatási rendszerig, és azok közül, akik beiratkoznak, miért hagyják el ilyen nagy arányban az egyetemet? Milyen rendszerszintű okok húzódnak meg a háttérben, és milyen intézményi válaszok születhetnek erre a kihívásra? Mai beszélgetésünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Markó Bálint, a Bábesbólyai Tudományegyetem rektor helyettese a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Egyetemi lemorzsolódás ez a témánk Romániában. Uniós viszonylatban ez rendkívül magas arány, országos szinten ilyen körülbelül 40%-os, ez ismétlem az EU legrosszabb mutatójának számít, az uniós átlag 20% körül van. Az okok között szerepel a gyenge középiskolai felkészülés, a tanulók alacsony kitartása, a párhuzamos szakok túlterhelése, és még sorolhatnánk, de az erdélyi magyar diákok úgy tűnik kivételnek számítanak, vagy az erdélyi egyetemek kivételnek számítanak. A Bábesbolyai Tudományegyetemen sokkal jobb az arány, ha nem csalnak ezek a statisztikák, amit én látok, 10% körül van. Mi a titok nyitja?
Igen, tehát országosan igazából a hír az még rosszabb, mert valahol a 40 és 50 között van, ugye ez változik, attól függ, hogy éppen melyik generációt nézzük, ami még rosszabb az, hogy a magiszteri szintre is vonatkozik, tehát nem csak az alapképzésre, és ugye ez egy elég valóban aggasztó képet mutat Romániáról, hiszen azt azért a hallgatóknak is tudni kell, hogy eközben ugye Romániában a legkisebb azon fiatalok aránya országosan, akik diplomásnak számítanak. Tehát nem elég, hogy sereghajtók vagyunk, mondjuk azt, hogy a diplomások arányát tekintve, de még az élbolyba is tartozunk a lemorzsolódást tekintve, úgyhogy nyilván a kettő az együtt megy. A Bábesbolyai Tudományegyetem az valóban, én is úgy gondolom, hogy egy kivétel. Nem tudnék nyilatkozni más egyetemekről, nem végeztem egy ilyen összehasonlító elemzést, de az országos adat az eléggé azt mutatja, hogy azok vagyunk. Nálunk a lemorzsolódás egyetemi szinten, tehát teljes egyetemi szintet tekintve olyan 20-20% körül van. Van egy kis változás, de az elmúlt években ez csökkent, tehát, és ez a csökkenés ez is ugyan 25-26-ról lefele, tehát igazából sose volt óriási nálunk. Az EU-s átlagot hozzuk, hogyha ezt így lehet hozni egyetemi szinten, és a lemorzsolódásnak kb. 75%-a az első év. Történik az alapképzés első évében. A magyar tagozaton a lemorzsolódás az 15 körül szokott lenni, és az első évesek esetében ez 11%-ot jelent, tehát igazából ez azt jelenti, hogy marad, azt mondhatjuk, hogy közel 90% az első éveseinknek az tovább lép a másodévre. És hát ez viszont már jóval az EU-s átlag alatt van. Ami pedig még talán még jobb, az az, hogy magiszteri szinten pedig egészen jól állunk, tehát a magiszterin a magyar tagozatos lemorzsolódás az a 10% alatt van bőven, ami azt jelenti, hogy aki belép hozzánk magiszteri tanulmányokat végezni, azoknak a nagyon-nagyon nagy része, túlnyomó része el is végzi ezeket a tanulmányokat.
Bábesbolyai Tudományegyetemen foglalkoznak azzal, hogy mi áll a lemorzsolódás mögött, vagy 10% belefér?
Nem, sosem fér bele semmi, ha nem tudjuk az okokat. Igen, foglalkozunk. Még 2017-ben én akkor vettem át a minőségbiztosítási portfóliót, pontosan 2016-ban, és aztán 2017-2018-ban egy stratégiát hoztunk létre, ami a lemorzsolódást kezelni, és azóta folyamatosan próbálunk utána nyúlni ennek a dolognak. Azt tudni kell, hogy a lemorzsolódás nagyon-nagyon nehéz igazából megfogni az okokat. Itt ugye közkeletű, hát én most nézik el nekem a hallgatók, hogy azt mondom, hogy hiedelem, erről még lehet beszélni, miért tartom annak, az, hogy emögött kizárólag pénzügyi okok állnak. Én úgy gondolom, hogy emögött nagyon sok minden áll, ezek között természetesen ott lehetnek a pénzügyi okok, de például olyan nagyon egyszerű okok is szerepelnek a lemorzsolódás mögött, mint az, hogy egy diák mondjuk két szakra jár, és az első néhány hét után eldönti, hogy ő mégiscsak az ára fog menni, és a B-t az hagyja, ami azt jelenti, hogy a B-nő statisztikailag eltűnik, tehát lemorzsolódik, de valójában, mivel az A-szakon ott van, ezért ténylegesen ő egy diplomát továbbra is szerző fiatal marad a közösségünk szempontjából. Vagy az is lehet, hogy nem jön össze a tanulás, és első fél év végén egyszerűen elvész a vizsgák között. Nagyon sokan vannak olyanok, akik az első évről így buknak ki, hogy nem szerzik meg egyszerűen a szükséges kreditszámot ahhoz, hogy folytatni tudják a tanulmányaikat. És akkor ilyen módon nyilván lehetnek mögötte egészségügyi, családi okok, tehát nagyon sok minden van, ezek egy részének nagyon nehéz utána nyúlni, tehát az, aki tipikusan ki akar lépni az egyetemi oktatásból, az nem fogja ezt előre jelezni nekünk oktatóknak vagy tanácsadóknak, hogy ő gondolkodik ezen, hanem többnyire egy vagy meg sem jelenik a titkárságon, vagy úgy jelenik meg, hogy ő már kikéri a dossziéját, és ekkor nagyon nehéz vele bármit kezdenünk. Ha lenne egy addig történő fázis, tehát tudunk róla, hogy valami gond van, akkor erre vonatkozva már elég sok mechanizmus a helyén van, lehetne és lehet küldeni szakmai tanácsadásra, vannak segítő foglalkozások, amiket az egyetemen amúgy is végzünk, és ezek bent tarthatják. Lehetséges egyébként, hogy ez többek között ez az, ami mondjuk azt, hogy megtartja és alacsonyabb szinten tartja a diákoknál a lemorzsolódás, mint mondjuk más egyetemen.
Ha a diákokat kérdezzük, akkor a lemorzsolódásnak az egyik oka, a legfőbb oka, hogy túl drága egyetemistának lenni Romániában, túl drága az egyetemista lét, és hát ez a beszélgetés is részben abból a Szabad Európa Rádió honlapján megjelent cikkből indul ki, amely erre vezeti vissza az okot. Ön azt mondta, hogy némiképp vitázna azokkal a hallgatókkal, akik azt mondják, hogy az anyagi okok állnak főként a lemorzsolódás mögött. Mert milyen a Bábesbolyai Tudományegyetemen egyetemistának lenni? Mennyibe kerül egyetemistának lenni?
Hát én elmondom, hogy miért vitáznék elsődlegesen, és utána aztán néhány mondjuk azt, hogy lehetőséget felvillantanék, hogy miért lehet mégis relatíve jól meglenni a Bábesbolyai Tudományegyetemen. Elsődlegesen azért vitáznék, mert ha ez önmagában igaz lenne, akkor azt kéne látnunk, hogy az elmúlt 10 évben, ahogy Kolozsvár folyamatosan drágult, ami egy tagadhatatlan tény, mindenki számára, annak is, aki átutazik, az is, aki itt él, akkor azt kéne látnunk, hogy a drágulással párhuzamosan nő a lemorzsolódás. Ez nem történt meg, sőt, egy ellentétes tendencia látható, enyhén csökken, legrosszabb esetben is stagnált ezen időszak alatt a lemorzsolódás, de mondom, enyhén csökkent, és ez igaz a magyar tagozaton is, sőt, a magyar tagozaton, ahogy említettem, még kisebb a lemorzsolódás. A másik, amire én reflektálnék, az, hogy ha ugye azt látnánk, hogy valóban a lemorzsolódás mögött ugye ezek az okok húzódnának meg, akkor ennek nagyon erőteljesen meg kéne jelennie csak Kolozsváron, ne felejtsük el, hogy ugye nálunk azért kihelyezett tagozatok vannak, és ezt sem tudom megerősíteni, hogy így van, hogyha a kolozsvári helyszíneket nézzük. Még a magiszteri szinten sem, tehát nem látszik ez a trend ilyen markánsan, és ugye hát a magyar kisebbségről meg azért tudni kell, hogy a magyar közösség, valljuk be őszintén, nem egy tőkeerős közegből, régiókból jön, még egyszer ennek ellenére nem látszik ez. Nem állítom ugyanakkor, hogy nincsenek gazdasági nehézségek, tehát ezt én nem cáfolnám. Pénzügyi nehézségek biztos vannak, ezt nincs miért megkerülni, és nagyon biztos az is, hogy nem könnyű itt megmaradni Kolozsváron. Most az egyetemnek azért vannak olyan rásegítő mondjuk azt, hogy facilitásai, különböző mechanizmusaival próbál ezeken a terheken könnyíteni. Elég sok bentlakásunk van, itt persze fel lehet hozni azt, hogy de nincs annyi, ahány diákunk van, ez igaz, de inkább én azt gondolnám, hogy ahhoz kell viszonyítani, hogy hányan kérik, és ahhoz képest, hogy hányan kérik, azért körülbelül fele a diákoknak, aki kérelmezi, az bentlakáshoz is juthat, azért az már nem olyan rossz arány. És ezen belül is vannak olyan bentlakások, ahol például, hogyha valaki a tanügyből jön, tehát a szülei tanügyben dolgoznak, akkor ingyen lakhat a bentlakásainkban, de aki nem onnan jön, azok esetében is az országos és kolozsvári szinten is a legolcsóbb bentlakásokkal fog találkozni, de nagyon jó minőséggel. Nemrég a kantinban, a Kőkert utcai étkezdénkben 8 és 13 lej közötti menükkel álltunk elő, amivel a diákok ugye akkor jelentősen könnyíthetnek az anyagi terheiken, hogyha ott étkeznek. Nagyon sok olyan kedvezmény van, inkluzíve az elmúlt évek során például az egyetem maga is szociális ösztöndíjakat megplusszolta, tehát saját költségvetéséből megsegítette, és most is vannak ilyen rásegítése, ha valakinek lakhatási problémái vannak, és egyébként jogosult lenne bentlakásra, akkor vannak támogatási lehetőségek, amivel egyszerű alkalommal segítünk neki. Tehát van egy csomó olyan mechanizmus, ami lehetővé teszi azt, hogy a diákink, ha már itt vannak, akkor ezzel élve könnyítsenek a helyzetükön. Én ahol látom, és ezzel be is zárnám most így, a pénzügyi problémáknak a nagyon negatív erejét, az kifejezetten annál a döntésnél, hogy ide jönnie vagy sem. Tehát én úgy gondolom, hogy ahol ez nagyon nagy erővel jelenik meg, az az, amikor a szülő vagy a diák eldönti, hogy Kolozsvárra fog-e jönni vagy sem, és ott valószínűleg, hogy nagyon erőteljes az a hatás, amit például Kolozsvárnak vagy a nagyvárosoknak a pénzügyi feltételei gyakorolnak.
Ösztöndíjat említett itt az imént. Hogyan gondolja, elegendő-e az állami ösztöndíjak, illetve a támogatásuk a hallgatók megélhetéséhez? Említette azt is, hogy az egyetem pluszolta meg a szociális ösztöndíjnak a keretét.
Nem, természetesen nem elégséges. Pont ősszel voltak erről a diák tanácsa, a diák szervezettel egyeztetések, hogy legyen több és kicsit alacsonyabb, vagy legyen nagyobb összeg, itt a nagyobb összeg az 50-100 lejről szól pluszba, és kevesebb, és akkor végül úgy mentünk, ahogy nyilván a diák szervezet is szerette volna. Előző években, ahol tudtuk, mi magunk is hozzáadtunk ehhez, sőt, például a távoktatási programoknál ott is voltak ösztöndíjak, ami országosan egyedi volt egyébként. És hát emellett pedig nagyon sok olyan pályázati lehetőség volt, és van most is, amiből a diákok, ha részt vesznek, és eljönnek, és beszállnak versenyekbe, akkor egészen jó ösztöndíjakat tudnak szerezni. Hát elégnek biztos, hogy nem elég, de úgy gondolom, hogy enélkül még nehezebb lenne, és hogyha ezt mondjuk betesszük a bentlakás költségek mellé, amelyek ugye gyakorlatilag, ahogy mondtam, nagyon alacsonyak, és mindent fedeznek, tehát ott nincs külön ilyen, hogy külön albérlet és külön közköltség, hanem egybe van az egész, ilyen 150-200 lejes havi összegekről beszélünk, amelyek még kedvezményesek is lehetnek bizonyos körülmények között, vagy ingyenesek, ahogy említettem. Tehát, hogyha ezeket egymás mellé tesszük, akkor azt hiszem, hogy már össze tud állni egy olyan csomag, ami azért kolozsvári viszonylatokban és távolról közelről nézve komolyan lehetővé teszi azt, hogy egy diák azért meg tudjon maradni Kolozsváron.
Az egyetemi lemorzsolódás mögötti okokról szóló statisztikákat nézzük, akkor a tanulmányi út, a pályaválasztás is ott szerepel első helyen. Említette ön is azt, hogy első éven magasabb a lemorzsolódási arány. Mennyire tartja a problémának, hogy az egyetemre felvételiző vagy felvételt nyert diákok egész egyszerűen rosszul választanak szakot?
Ez szerintem egy olyan probléma, aminek nyilván, tehát ez egy létező a probléma. Valószínűleg ezt nem is lehet felszámolni, ennek több komponense van. Van szerintem egy nagyon evidens személyi komponense. Sokan a diákok közül a felméréseinkből tudjuk, úgy jönnek, hogy szülők és barátoktól tájékozódnak, ami önmagában jó, nagyon helyes, személyes tapasztalatok alapján mennek. Ebbe azonban lehetnek akár olyan rizikók is, hogy az előző generációk benyomásai azok, amelyek vezérlik mondjuk a pályaválasztásban a diákot, és nem feltétlenül a saját személyes élményei vagy vágyai, ez lehet az egyik kérdés, ugye. A másik probléma az az lehet, hogy egyszerűen a diák elvész a nagy kínálatba. Hát most, ha csak megnézzük azt, hogy magyar tagozaton 70 szakon lehet, alapképzésen, magiszteri szinten 40-valahány. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a számokat, és összeadjuk mondjuk a középiskolában, vagy összevetjük a középiskolában a tanrendben szereplő tantárgyakkal, nagyon evidens, hogy itt egy csomó olyan terület van, olyan szak van, aminek nincs megfelelője a középiskolában, tehát a diáknak nincs honnan tudnia, hogy miről fog szólni az antropológia, vagy a bank és pénzügy, vagy akár az ökológia, vagy a geológia, de ezek itt szerepelnek az egyetemi választható ugye spektrumban, mint szakok, mint önálló szakok. És végül ott van az a lehetőség, ami szerintem mindig is meg lesz, és ezzel aztán tényleg semmi baj nincs, hogy a diák eljön, van egy képe arról, hogy ő mit akar, és konfrontálódik azzal, hogy az a szak, még akkor is, ha ő sejtette, hogy miről szól, valójában más, és őt elkezdi vonzani, úgymond az igazi énje a felszínre kerül. Volt már ilyen, hogy valaki eljött biológiára, és kiderült fél évkor, hogy ő igazából filológus akar lenni. Őt ez érdekli, és ez így rendben van, hogyha ideje korán rájön valaki, el is végezte, tehát nincs ezzel se semmi gond. Itt különböző okok vannak, aminél van, amin lehet segíteni. Például a pályaorientáció a középiskolában szerintem egy egyre fontosabb tevékenység, és erre nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni.
És akkor folytassuk ezzel, hogy az egyetemnek van-e ilyen pályaválasztási vagy karriertanácsadási programja, vagy hogyan segítheti-e az egyetem a középiskolát végzett diákot a helyes döntés meghozatalában? Jó az, ha kérdezzük a nagyobb testvért, jó az, ha kérdezzük a szülőket, de azért az a legjobb, ha az egyetem mondja el azt, hogy az antropológián miről is fog tanulni, és mi lehet, ha nagy lesz.
Igen, vannak, ugye a BBTE is szervez, és minden más egyetem valamilyen mértékben, de a BBTE-re tényleg nagy hangsúlyt fektet, szervez karavánokat, ahol mi megyünk ki a középiskolába, és mondjuk el, hogy mi miről szól, ahol minket meg lehet kérdezni, oktatókat, diákokat. Szerintem nagyon fontos, hogy diákok is vannak ott, tehát nem annyira az oktatótól kapnak egy jó reklámszöveget, mint a diákoktól egy életszagú beszámolót, de emellett ide is hozzuk, tehát hogy ugye a középiskolások hosszú étvégéje szeptemberben, hadd legyen itt ez a reklámhely is egy picikét, az pont azt a célt szolgál, ide hozunk 200-200-nál több magyar középiskolás mindenfelől Erdélyből. Nyilván mindenkit nem tudunk idehozni, de ide hozzuk a hírvizőket, akik megnézik itt a helyszínen, látják, hogy néz ki, benézhetnek laborokba, meghallgathatnak előadásokat, és aztán otthon beszámolhatnak. De szerintem ebben tudunk segíteni. Abban, hogy mi magunk a középiskolásoknak ajánljunk ilyen jellegű pályaorientációt, ilyen tevékenységek keretében vannak egyébként ilyen jellegű tevékenység, tehát szervezünk ilyen pályaorientációs beszélgetést is, de ezt lefedni mi egyetemként ezt már nagyon nehezen tudnánk. Tehát ez az kell, hogy valaki ott abban a bizalmi közegben, a középiskolában legyen, akihez fordulhat a diák. Én megmenném kockáztatni, már nem a tanár kellene ebbe belépjen, hanem pszichológus, aki tud ebben tényleg ilyen pályaorientációs, profilozásos, mondjuk azt, hogy tanácsadással segíteni. Ha már itt van az egyetemen, akkor nagyon sok olyan tevékenység van, és a diákok számára elérhető, most is szervezünk románul, magyarul pályaorientációs tanácsadást, projektek vannak, aminek keretében ezt tesszük, de a diák maga is elmehet a tanácsadó központunkba, és ott is felveheti a tanácsadókkal a kapcsolatot.
Felkészültek-e a középiskolát végzett diákok az egyetemi tanulmányokra? Tehát gondolok arra, hogy az oktatási rendszer, a középiskolai tanterv felkészíti-e a diákot arra, ami vár rá az egyetemen. Beszélgettem mérnöki karon tanító tanárral, aki azt mondta, hogy hát matematikául nem igazán tudnak.
Hát igen, ez egy jó kérdés. Én szerintem én azért megengedőbb lennék, én azt gondolnám, hogy felkészíti valamelyest őket, tehát az alaptudás ott van, legfeljebb bányászni kell utána, de vannak olyan dolgok, amire viszont nem készíti fel őket, ezek ilyen nagyon puha, mondjuk azt, hogy problémáknak tűnnek, de valójában nem azok. Például a tanulás, tehát az, hogy teljesen másként kell tanulni. Itt sokkal önállóbbnak kell lenni, sokkal jobban kell tud beosztani az idődet. Itt nincs ez a minden délután házi feladat típusú rendszer, ahol aztán te tulajdonképpen a házi feladatok mentén úgy szépen úgy lavírozol, tehát itt azért van egy önállóság, ebben sokan elvesznek, ebbe a hirtelen támadt önállóságba. Ez egy jó felszabadulás, de egy jó tesztje is annak, hogy hogyan tud ezzel valaki utána megbírkozni, és első éven lehet látni, hogy nehezen tudnak sokan. Teljesen más a gondolkodás, az, hogy hogyan kell neked arról a tananyagról gondolkodni. Ez nem egy tankönyv, itt nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát van egy régi tankönyvünk. Nincs egy régi tankönyv, van egy tudás, ami jó esetben évről évre változik, hiszen új és új elemek jelennek meg, amiket beépít az oktató. Van egy előadás, ami egy PowerPoint, vagy valami más hasonló, ami, hogy ugye tájékozódj, és vannak írott jegyzetek is, amiket használhatsz meg bibliográfia, de ezeket neked kell használni az elhangzottak alapján. Tehát ez egy olyan típusú, hogy is mondjam, csak oktatási, tanulási kihívás, a diák szempontjából ugye tanulási, amivel szerintem itt találkozik. És erre nem állítom, hogy nem lehet felkészíteni őt, de azt azért megmerem fogalmazni, hogy a jelenlegi oktatási rendszer, és ez nem egy tanárnak a hibája, hanem ez a maga az oktatási rendszernek nem erre készíti fel őket, nem arra, hogy interakcióba lépjenek, hogy kérdezzenek állandóan, hogy problematizáljanak, hogy egyáltalán ők belevessék magukat aktívan abba, amit tanulásnak nevezünk.
Tudjuk azt, hogy mely szakokon a legmagasabb a lemorzsolódás?
Igen, vannak olyan kimutatásaink, amelyek mutatják, hogy nyilván itt gyakran a reáliák vezetnek, vannak olyan szakok, amiken, tehát ahol egyszerűen valóban az, ami az előbb is elhangzott, hogy egy komoly alaptudás nélkül nagyon-nagyon nehéz megmaradni, de ahogy említettem, ez egyébként a magyar tagozaton mind a mellett alacsony, tehát inkább a román tagozaton látjuk ezt problémásnak. A mérnöki szakokon, a román tagozaton ott nagyobb szokott lenni a lemorzsolódás, és hát nyilván vannak még olyan szakok, ahol elő-elő fordul az, mit tudom én, jogon például, vagy vannak még olyan szakok, amelyek ismét nehezek, és akkor itt mondjuk az, hogy első éven kicsit többen váltanak, vagy gondolják meg magukat.
Markó Bálint, a Vábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a mai napra kész vendége, az egyetemi lemorzsolódás kapcsán beszélgetünk, és hát a műsorunk elején említette ön azt, hogy figyelni kell arra, hogy Romániában a 25 és 34 évesek körében a felsőfokú végzettek aránya uniós összehasonlításban mennyire alacsony. Jelentősen elmaradunk az uniós átlagtól, 45% körül van az uniós átlag, mi alig érjük el a 22-23%-ot. Mi ennek a következménye?
Hát ennek a következménye szerintem tragikus. Ugye ezt még hozzáteszem, és akkor megint nem fogok most szép számokkal jönni, hogy ezen belül a magyaroké az még alacsonyabb. Ugye azt a népszámlálásból is tudjuk, hogy egyébként is a magyar közösségen belül a diplomások arány alacsonyabb, mint az országos szint, ami ugye hát elég rendesen kérdőjelet tesz fel azzal kapcsolatban, hogy még a 90-es években magunkról, a magyar közösségekről reméltünk hinni, vélni, és pedig az, hogy azért nálunk jó a képzetteknek az aránya. Ennek a következménye nyilván az lesz, hogy kevés azon képzett munkaerő, amely mondjuk fejlett, mondjuk az, hogy munkakörökben, haladó munkakörökben be tudna szállni. Ennek nyilván lehet egy olyan következménye, hogy emiatt az ipar mondjuk nem települ olyan helyekre, ahova egyébként települhetne, És persze nyilván lehetnek olyan különbségek is, hogy bizonyos régiók meg nagyon elfutnak, nem akarok ilyen fejtegetésekbe menni, de az a tény, hogy Kolozsvár úgy áll, ahogy áll, ez nem a Szamosnak, nem a Szigethegységnek köszönhető, nem az I-60-asnak, ez semmi másnak nem, mint az egyetemeknek köszönhető. Az, hogy Kolozsván van egy hatalmas koncentráció az egyetemeknek, illetve az egyetemistáknak, illetve az egyetemet végzetteknek, ugye az országos átlag fölött vagyunk bőven, itt még a magyaroknak az aránya is sokkal nagyobb, mint máshol, ebben a diplomás magyaroknak az aránya saját közösségükben, és ez egy iszonyatos hajtóerőt jelent. Viszont ez nyilván azt jelenti, hogy itt haladunk, máshol meg viszont leszakadunk. Tehát ennek szerintem az ára az, hogyha nem támogatják a felsőoktatást, és ugye azt látjuk, hogy levágások vannak itt is, mindenhol oktatásban, akkor ennek nem hosszú távon, a rövid és középtávú már olyan következményei lehetnek, hogy nem tud úgy fejlődni egy régió, nem tud úgy fejlődni egy ország, és hát azok, akik pedig más, mondjuk az, hogy ipari szektorban helyezkednének el, ami nálunk nincs, azok pedig ki fognak menni, vagyis nem lesz az, akire alapozni mondjuk egy feltörekvő ipari szektort, mert nincsenek jelen, vagy nagyon kevéssé a szakemberek.
Az okokat tudjuk, hogy miért alacsony a felsőfokú végzettek aránya itt? Társadalmi, gazdasági okok állnak? Demográfiai csökkenéssel magyarázható az, hogy alacsony a felsőfokú végzetteknek az aránya?
Demográfiai csökkenéssel nem magyaráznám, mert akkor ugye nem tudnánk megmondani azt, hogy akkor nem lenne okunk elfogadni olyan adatokat, amely más nálunk jóval kisebb országban viszont sokkal magasabb, mondjuk azt, hogy diplomás arányt mutat, tehát azzal én nem magyaráznám. Nyilván ilyenkor megint populáris hit az, hogy hát biztos sokan mennek ki külföldre és ott végeznek, de ez megint nem tűnik indokoltnak, hiszen azért visszatérhetünk megint a felsőoktatásnak a megközelíthetőségére. A Magyarországon a tandíjaknak a tandíjak azok például drágábbak, mint nálunk, és annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy azért nyugaton is lehet végezni, és lehet végezni egyetemet, természetesen ezeknek a költségei, ha nem is a közvetlen kifizetendő tanulmányi költségek, hanem maga a létfenntartás költsége azért mégiscsak drágábbak, mint nálunk.
Tehát az tény, sokan. Hogy a határmenti városokban élő magyar fiataloknak a igen jelentős aránya azért, hogy ne legyen kénytelen román nyelv és irodalomból érettségizni, már 12. osztályt is Magyarország fele kacsingat.
Pontosan, de ez nem az anyagi okok miatt van, hanem ahogy ön is említette például, nyelvi vagy egyéb más, vagy akár földrajzi proximitás, ugye, sajnos, illetve akár az, hogy mondjuk középiskolák, vagy nem csak Magyarországról bizonyos kedvezményeket nyújtanak, és hát ugye áthívják, átcsalogatják. De ez még mindig nem magyarázná meg szerintem ezt a teljes képet. Itt valószínűleg egyrészt az is lehet, hogy többet kellene fektetni a közoktatásba, tehát ott kéne egy jelentős javítás végrehajtani. Itt ugye visszatérhetünk megint a funkcionális analfabetizmus kérdésére, hogyha igazak azok a statisztikák, és nincs miért azt mondjuk, hogy nem, amely szerint ugye a közoktatásban ugye a 40-50%-os szintet eléri a funkcionális analfabetizmus, hát ez azért ijesztő, ez azt jelenti, hogy körülbelül a másik 40-50-re lehet majd számítani, hogy az lesz az, aki el is tud végezni egy egyetemet. Talán, tehát hogy eleve akkor van egy hatalmas nagy populáció csökkenés, amire nem tudunk számítani, és hát ugye ehhez hozzájöhetnek természetesen olyan problémák is, amit, ahogy említettem, a gazdasági nehézségek, tehát aki nem is jön el, mert úgy gondolja, hogy nem férhet hozzá, vagy valahol ott fogja végezni, ahol igazából túl sok öröme nem lesz abban, amit végez, és esetleg emiatt fog kilépni az oktatásból. Ez egy, én nem azt mondom, hogy azért összetett probléma, mert akkor ezzel azt üzenem, hogy úgyse tudjuk megoldani, de én úgy gondolom, hogy olyan értemben összetett probléma, hogy érdemes lenne szétszálazni az okokat, mert ha szétszálazzuk, akkor tudni fogjuk azt, hogy hol, mivel lehet ugye ebbe a problémába beavatkozni, úgyhogy hatékony legyen. És az biztos, hogy a felsőoktatást közoktatás nélkül és közoktatás felsőoktatás nélkül nagyon nehéz jelen pillanatban elképzelni, úgyhogy csak az egyikben valamit benyúlunk, és a másikba pedig nem. Igazából ez egy szinergikusan kellene működjön, mind a kettőt kellene valahogy segíteni, és hát ez egy országos program kell, ha tetszik nekünk, nem, inkább tetszik, ami elősegíti azt, hogy az oktatás színvonala az jelentősen emelkedjen.
A munkaerőpiac hogyan befolyásolja a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az alacsony arányát? Itt gondolok arra, hogy diploma nélkül is elhelyezkedési, viszonylag gyors elhelyezkedési lehetőséget biztosít, és akkor az egyetemre jelentkezési hajlandóság a fiatalok körében csökken. Olyan informatikai cégnél dolgozóval beszéltem, aki azt mondta, hogy számára nem az a fontos, hogy egyetemi diplomája legyen, hanem az a fontos, hogy értsen a szakmához, és van, aki ért a szakmához egyetemi diploma nélkül is.
Ez így van, tehát vannak olyan szektorok, ahol ez abszolút igaz, pontosan az informatika, ugye ez tehát a számítástechnika valóban, de ettől függetlenül ez inkább egy kivétel, mert azért az összes többi területen, főleg ipari területen ott fogják kérni a diplomát, nem fognak egy kémikust úgy beengedni egy mondjuk egy gyógyszergyárba, hogy ne lenne diplomája, ebben biztosak lehetünk, egy orvosbiológus nem fog tudni a klinikumba elhelyezkedni, úgyhogy ne legyen diplomája, egy jogász nem fog jogászkodni, úgyhogy nincs diplomája, tehát azért nagyon sok olyan terület, egy tervező, egy műépítész, egy geológus, tehát hogy kivétel kétségtelenül van, de nagyon sok olyan terület van, ahol viszont kifejezetten elvárt és kért és szabályozott szakmákról beszélünk, vagy maga a kliens is teljesen másként néz a szakemberre, ha a szakembernek nincs ilyen jellegű, mondjuk az, hogy papírja idézőjelben. De mellett azért a piac beszáll, tehát a piac az nem egy passzív szereplő ebben, nem egy elszenvedője az állapotnak. Ugye azért a 2023-as felsőoktatási törvénnyel ugye a duális oktatás az elindult, vagy legalábbis bátortalan lépésekkel már el lehetett indítani, és vannak olyan területek, ahol a különböző cégek nagyon is érdekeltek abban, hogy beszálljanak az oktatásba, hiszen a duális oktatás az ezt jelenti, vagy akár ösztöndíjat adnak, internship programokat szerveznek, szakmai gyakorlatok révén próbálják a diákokat magukhoz kötni. Tehát van egy utána nyúlás a cégek részéről is, és az ipari szereplők részéről is, folyamatosan, tehát nem passzívan ülnek az egyetemek mellett. De ehhez megint én úgy gondolom, hogy azt kéne, hogy kicsikét a támogatási rendszer, én nem értek a pénzügyhöz, de az adózás és a többi rendszer kicsikét mondjuk az, hogy olyan keretet teremtsen, ami még inkább elősegíti a cégeknek, inkább lehetővé teszi a cégeknek azt, hogy utána nyúljanak, hogy közösen kutassanak, közösen dolgozzanak a felsőoktatási rendszerre. Jelen pillanatban ez egy többnyire esetleges történet, ahol mind a két szereplő próbálkozik, de igazából a keretek nincsenek olyan jól kidolgozva erre a dologra, hogy ezt lehetővé tegyék.
Még egy kérdés ide. Tapasztalata szerint az első generációs értelmiségieknek az alacsony aránya, illetve a családi háttér az mennyiben járul hozzá a felsőoktatási részvétel alacsony arányához Romániában?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván a BBT-n belül mi látjuk azt, hogy mi van elsőgen, tehát hogy vannak ilyen felméréseink, hogy az első éveseink azok milyen háttérrel rendelkeznek, most nem tudnék hirtelen számot mondani, de vannak ilyen egyébként szabadon elérhető jelentések is nálunk. A magyar tagozaton azt tudom mondani, hogy sok első generációs értelmiségi van, tehát nem az jellemző, hogy ritka lenne ez a kategória, van. Én úgy gondolom, hogy ez egy felemelkedési lehetőséget jelent mindenki számára, vagy egy kilépési lehetőséget, hogy fogalmazzak itt, nem kell félreérteni ezt a felemelkedés kifejezést, és nem hiszem, hogy önmagában ez lenne, bár kétségtelen, hogy egy fontos ok az egyetem választásban, egy fontos mondjuk alap a családnak és a barátoknak a tapasztalatai, ahogy ezt már említettem, és hogyha első generációs, ugye értelmiségről beszélünk, akkor itt talán ritkább azért ez a lehetőség. A baráti körben meg lehet, vagy a tágabb családi körben, de mondjuk azt, hogy a szűk családi körben ez annyira nem. De ismét nem ebben látnám a problémát. Én ennél talán mélyebb okokat keresnék, de praktikus okokat, amiket meg lehet fogni, és lehetne rajtuk segíteni. Amúgy az állam segít, tehát, hogy mi magunk is évente kihozunk helyeket, amiket kifejezetten vidéki középiskolákban, tehát vidéki középiskolákról, nem kisvárosi, vidéki középiskolákban végzettek, felvételizhetnek külön helyekre, állami helyekre, vannak helyeink, amelyekkel a mondjuk az, hogy a nem biztos családi háttérrel rendelkezők számára biztosítunk lehetőségeket, roma háttérrel rendelkezők, roma etnikumú személyek számára, vagy testi fogyatékossággal élők számára biztosítunk helyeket, és ezek minden évben ott vannak, ezek egy része kihasználódik, de azért minden évben marad valamennyi, ami kihasználatlanul ott van. Nem az a következtetésünk, hogy nem kéne ezeket a helyeket odaadni, hanem inkább az a következtetés, hogy valamiért kevés az a személy, aki ez vagy eljut az információ, vagy egyszerűen igénybe venni ezeket az állami rásegítéseket.
Zárásként mi arról beszéltünk a műsor elején, hogy magas a lemorzsolódási ráta az egyetemeken is Romániában, illetve most pedig arról ejtettünk szót, hogy a felsőoktatásiban résztvevőknek az aránya az alacsony Romániában, és az erdélyi magyarok körében még alacsonyabb, mint az országos átlag. Egy nemzetközi konferencián találkozón emiatt néznek másképp Romániára, vagy az akadémiai szférában nincs ilyen fokú lenézés, lesajnálás?
Nincs. Én ezt nem tudnám semmilyen formában ezt elmondani, sőt, akár ennek az ellenkezőjét. Tehát Románia nyilván egyfajta perifériáját jelenti mindenképpen az EU-nak, tehát az Uniónak, és hát valljuk be, nincs miért ezt kerülgetni. Valahogy a mentális térképen is egyfajta nem földrajzi, hanem mentális periférikus helyet foglal el, keveset tudnak róla. Mi a BBTN nagyon sok olyan eseményen veszünk részt, és részese vagyunk legalább két-három nagyon nagy nemzetközi és nagyon fontos nemzetközi konzorciumnak. Így látjuk azt is, hogy tulajdonképpen hol helyezkedünk el ténylegesen ezen a tájképen, meg hogy hogyan viszonyulnak hozzánk, és azt kell mondanom, hogy jó a megítélés, egyre jobb. Az is igaz, hogy egyre sikeresebbek a most már a romániai kutatók, akár a publikációikat tekintve, akár a pályázatokat tekintve, ugye a BBTR például országosan első, a Horizon pályázati források lehívása tekintetében egyre láthatóbbak az eredmények, és ennek hatására például a román kutatók esetében megindult egy visszaáramlási folyamat, ami most megakadhat egyébként nyilván a pénzügyi nehézségek esetében. A magyar kutatóknál ez a visszaáramlás ugyan van, de nem annyira erőteljes, mint a román kutatóknál. Tehát a román kutatóknál ma már több helyen, ugye a tegnap tanügyminiszternek jelölt Szucsávai rektor maga is ugye Amerikából jött vissza, de vannak még ilyenek. Ez nem egyedi már a román akadémiai szférában. Magyar akadémiai szférában még egy picikét bátortalanabb. Itt is vannak erre vonatkozó jelek, ami megint csak azt mutatja, hogy kezd láthatóvá is, adott esetben még vonzóvá is válni a romániai felsőoktatás vagy kutatási közeg. Az összes egyébként problémája mentén, tehát a szín az nem rózsaszín, hanem inkább a lilába hajló, de legalább nem fekete.
Markó Bálint, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.